Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim az igehirdetés és alapigét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumából az 5. fejezetből, a 17. verstől a 26. versig a következőképpen. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, mondja az Úr Jézus, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akárcsak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában, ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudók igazságát és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a föltővészéki eljárásra, aki pedig azt mondja, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el békülj ki előbb atyád fiával, és csak után térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony-bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Uram, lábam előtt nincs a te igéd, az én ösvényem világossága. Amen. Testvéreim, Jézus Krisztusban, gyönyörű igét hallhattunk az oltár előtt a keresztségnek a lényegéről. Nagyon fontos ezt komolyan vennünk, és mindazt, ami ennek az igének a lényegi része, mert hogyha nem tudjuk ezt komolyan venni, akkor ezen az örök életünk, üdvösségünk forog kockán. Azt tisztázni kell, és egyértelmű kell, hogy legyen számunkra, hogy akit megkereszteltek, az még nem azt jelenti, hogy részese is már az üdvösségnek. Tehát van min elgondolkodni. Felnőtt keresztség volt gyakorlatban, az első keresztények között ez azt jelentette, római felnőtt emberek meghallották az evangélium üzenetét, meghallották, hogy van egy élő Isten. Meghallották, hogy az bűn elválaszt az élő Istentől. Felismerték a bűneiket, világossá vált számukra elveszett állapotuk. Megvallották a bűnüket hangosan fennszóval. Jézus bocsánatát kérték rá, és ezután megkereszteltettek, ami azt jelentette, hogy elfordultak a bűntől, és odafordultak az Új Jézushoz, újjászülettek a Szentlélek által, és irányt váltott az ő életük. Ezekre az emberekre vonatkozik az az ígéret, ami a mi gyermekkerességünknek az alapja, hogy tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, akik újjászülettek, akik megtértek, azoknak a gyermekeiknek van ígérete arra, hogy az Isten megtartja őket. Gondoljunk arra, hogy hogyan és miképpen történik ez egyházunkban. Hitetlen szülők keresztelik a gyermeküket, és örökítik a hitetlenséget tovább. Mert ott van a hamis tudomány, ott van a kitekert, az igéből elvett és hozzátett magyarázat, hogy bizony a keresztséggel már az ember részese az örök életnek és az üdvösségnek. Nagyon fontos erre figyelnünk. Nagyon fontos arra figyelnünk, hogy mit is nevez az Úr Jézus a farizeusok igazságának, és mi az, amit elvet a farizeusok és írástudók igazságából ebben az igében is, mert az Úr Jézus nagyon radikális dolgot mond. Ha a ti igazságotok, mármint a mi igazságunk, a mi véleményünk, életünk, ami Istenről alkotott, nem csak hogy véleményünk, hanem egész gyakorlatunk, ahogyan a vallási életünket éljük és hitünket megéljük, ha nem haladja és nem éri utol az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Még mielőtt bármiféle teljesítményről kezdenénk el gondolkodni, tudnunk kell azt, hogy a farizeusok 248 parancsolatot számoltak meg az ő ószövetségükből, mert ez állt rendelkezésükre, és 365 tiltást. Fantasztikus, nem? Ez azt jelenteni, amit az Úr Jézus mond, hogy csak akkor a miénk a mennyek országa, hogyha mi legalább, ugye 248 parancsolatot mondtam, mi legalább 240-et betartunk, hogyha a farizeus betart 230-at, akkor már 10-zel több, akkor mi már bemegyünk a mennyek országába. Ezt jelenteni, hogy ha a ti igazságotok nem haladja meg a farizeusokét és az írástudókét? Azt gondolom nem. Azt gondolom nem valami olyan pontgyűjtő rendszerről van itt szó, mint most volt az Ömvék útnál lehetett, aki tankolt 2500 forint felett, kapott egy kis matricát, beragaszthatta, és aztán focilabdát, röplabdát lehetett gyűjteni. Nem így van ez a mi életünkben, hogy én kipipálva jót cselekszem, és aztán kapok egy matricát, és hogyha bizonyos kreditet, bizonyos pontszámot elértem, akkor megütöttem a mennyei mércét, akkor részese vagyok a mennyek országának. Hát ez a cselekedeti érdemszerző viselkedés, ez az, ami teljesen bibliaellenes, ez az, amit az Isten igéje nem fogad el, és aki valaki így gondolkodik, erre mondja azt, hogy ez a farizeusoknak és az írástudóknak az igazsága, a tieteknek meg kell ezt haladnia. Keresztény azt jelenti, hogy Jézushoz tartozó, kiért és miért van örök életem és üdvösségem? Nem azért, mert teológiát végeztem, nem azért, mert doktorátusom van talán, nem azért, mert én megtartom a törvényt, és még a mentából, meg a kaporból is tizedet adok, és egyéb dolgokat cselekszem. Nem ezért van, hanem egyedül az Úr Jézusért van örök életem és üdvösségem. Nem azért van üdvösségem, mert én itt vagyok mindig a templomban, nem azért, mert jártam konfirmációra, nem azért, mert templomi esküvőm volt, nem ezért, hanem egyedül az Úr Jézusért van üdvösségem. Az Úr Jézus az új szövetségnek a szerzője és beteljesítője. Visszaemlékszünk, talán néhány héttel ezelőtti ige volt, az új szövetség ígéretéről volt szó, szóval Isten megígéri az Ószövetség népének, hogy az én törvényemet a ti belsőtökbe helyezem. Miért van erre szükség? Azért, mert látja Isten, hogy kívülről nem lehet ezt teljesíteni. Nem tud az ember megfelelni az ő váradalmainak. Az ember nem tud az Isten útján járni, ezért szükség van arra, hogy alapvetően a szándéka, a szív szándéka változzon meg, hogy a szívnek az uralma legyen az ő kezében, ő irányíthassa azt, és ez nem kívülről történik parancsszóra. És ezért mondja azt, hogy az én lelkemet adom belétek, hogy az én rendelkezéseim szerint tudjatok élni. Jeremiásnak tett ígéret, és aztán a népnek tett ígéretté válik az új szövetség ígérete, és aztán hogyan, ez Ezékielen keresztül közvetítődik, az én lelkemet adom belétek, a Szentlélek által vesz lakozást az ember szívében az Úr Jézus. Nem velünk született az, hogy a Szentlélekkel születtünk volna, testi módon születtünk, és újjá kell születnünk. És mindig újra és újra rá kell döbbennünk a Nikodémusnak mondottakra. Ha nem születsz újonnan, nem láthatod meg az Isten országát. Megtérés és újjászületés, erre hív az ige. És itt is ezt mondja az Úr Jézus. Kereszténynek lenni azt jelenti, nem csupán annyi, hogy meg vagyok keresztel, hanem azt jelenti, hogy én meghaltam a bűnnek. Az én életem irányt váltott, az én életem Jézus által megújult. És ez látszik, ez nem ami zugában történt dolog. Ennek látható jele van. Életem termje, vagy életünk termje a hit gyümölcseit, ezt énekeltük ebben a 440-es énekben. Meg méltóak vagyunk-e? Nem csak Uram uramozni, hanem az életünkben realizálódni Jézus hatalmának. Minek? Hogy én elfordultam a bűntől, küzdök és harcolok a bűn ellen, és Jézus engem ebben segít, vezet, világosságot ad az ő igében, és erőt ad az engedelmességhez. Erőt ad abban is, hogyha netalántán a világgal szembe kell mennem, százakkal és ezrekkel szemben, ezek véleményével szemben is. Az Úr Jézus erősít engem, mert ez az ő útja, az egyedüli út, ami az üdvösségre visz, és senki és semmi más. Az engedelmességnek az útja. A farizeusok igazsága abból állt, hogy ők nagyon komolyan vették a törvényt. Az Úr Jézus nagyon tisztelte őket. Tisztelte őket, mert ők komolyan ragaszkodtak a törvényhez. Nem elítélendő dolog ez manapság, amikor nem ismerünk törvényt. Se emberieket, se társadalmiakat, sem az Isten törvényét. A mai ember jellemző tulajdonsága, hogy törvénytelenül él minden tekintetben. És nagyon megbecsülendő a farizeusoknak a törvényhez való ragaszkodása, a betű szerinti ragaszkodása. De ez csak ennyi volt. Ahhoz a 248-hoz ragaszkodni, meg a 365-höz, betű szerint, és ezt nem apróra váltani. Mert nem a törvénynek a szellemisége számított számukra, hanem az, hogy én megtartottam, emberi teljesítményem volt, és engem az Isten igaznak fogad el most már ezentúl. Szenteld meg az ünnepnapot, itt vagyok a templomban, ez azt jelenti, hogy kifogástalan életet élek. Holott nem erről szól a szenteld meg az ünnepnapot, hanem tudjuk nagyon jól a kiskáti magyarázatából, a konfirmációs káti magyarázatából is, és az igék erre segítenek bennünket, hogy azt jelenti, hogy Isten igét örömest hallgassam, az ő igét megnevessem és szentül éljek. És a napokat megkülönböztetve úgymond egymástól legyen legalább az életemben egy héten egy nap, amikor csak az Isten dolgaival foglalkozok. Az is téves, hogy valaki azt mondja, hogy egy nap foglalkozni az Isten dolgaival. Mindig azt szoktam mondani, hogy akkor azt jelenti, hogy ha fizikai módon gondolkodunk, akkor egyszer kap a héten enni az én lelkem. Egyszer eszünk egy héten, azt gondolom naponta háromszor minimum eszünk, és van, aki nassol menet közben. Azt gondolom, a lelkünk sokkal többre vágyik. Az élő Istennel levő élő kapcsolatra vágyik a mi szívünk és lelkünk, és ez jelenti az örök életet, és ez jelenti az üdvösséget. Ne is ámítsuk és ne is csapjuk be magunkat, Jézus le akarja leplezni ezt a farizeusi lelkületet. Mi is ez a farizeusok igazsága? Az, hogy engem az Isten a származásom miatt, a rangom miatt, a tudásom miatt fogad el. Azért, mert én tettem valamit, ezért az Isten most már tesz velem, az Isten elfogad, az Isten az ő kegyelme sugarában tartja az én életemet. A farizeusok úgy gondolkodtak, hogy fontos a törvény, megtartottam, ne ölj, nem szúrtam le senkit, nem vágtam hátba a baltával senkit, én kifogástalan ember vagyok, nem öltem. Tehát én igaz ember vagyok. Én igaz ember vagyok. Azt mondja az Úr Jézus, ez nem így működik. Vagy nézzünk egy másik dolgot, a ne paráználkodj, vagy éppen a válásnak a tilalmát. A válással kapcsolatban is a farizeusok próbálták, és az írástudók egy kicsit enyhíteni a dolgokat. Nem kezd ilyen komolyan venni. Azt ugye, hogy ószövetségi, hogy utálatos előttem, aki válik a válás. Hát azt nem szabad ilyen komolyan menni. Meg kell hagyni ezért a férfiaknak, mert a férfiak szeszélyesek, így gondolkodtak, egy kis kiskaput. És akkor tették ott a különböző engedményeket. Engedményeket tenni az ige követelésével szemben, ez volt a farizeusoknak a bűne. Hát nem, ez van ma is jelen. Ez van ma is jelen az egyházban, ez van jelen az életünkben, hogy az Isten igének a követelésével szemben engedményeket tenni. A ne ölj, a ne paráználkodj, a ne lopj, az akkor is az volt, és ma is az. Próbáljuk felmenteni magunkat, próbálunk a megtérés alól, próbálunk az Isten igéje alól, érvénye alól kimenekülni és kibújni valamilyen módon. Az Úr Jézus ezt akarja leleplezni. Nem, hogy eltörölte a törvényt, hanem még szigorúbbá tette, visszaállítja a törvénynek az eredeti jelentését. Azt mondja, hogy egy ióta, egy vesző sem veszhet el a törvényből. És mit mond a Jelenések könyvében a végén? Hogy aki csak hozzátesz, hogy elveszem könyvnek a profétai beszédeihez, annak kárhozat, a jutalma úgymond idézőjelbe. Óriási dolog. Óriási ferdítések vannak mai napig. Lehet hallani, tapasztalni. Nem kell ezt olyan komolyan menni. Nem úgy van az ma már, mint régen volt. Hát azért Jézus is rosszul látta ezt. Jönnek a különbözőbbnél különbözőbb gondolatok. Hát, hogyha ez tényleg így lenne, akkor nem lenne aktuális az az igesem, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És az összes ígérete Istennek mind-mind érvényét vesztette volna. De Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. A Jézusi út azt jelenti, hogyha nem múlja a ti igazságosságotok, a ti engedelmességetek, a ti életetek fölül a farizeusoknak, az írástudóknak az életét, ha valóban nem lesztek teljes szívvel az enyémek, ha valóban nem lehetek része a ti életeteknek, az én szabadításommal, az én bűntőlő hatalmammal, ha nem éltek az új élet ajándékával, akkor nem mehettek be az Isten országába. Nagyon radikális, amit az Úr Jézus mond, szembe megy a mi emberi összes törekvésünkkel. De ezt mondja. És akkor alátámasztja ezt az ő törvénymagyarázatát. És miért fontos Jézus törvénymagyarázata? Mert ő az út. Nem más az út. Amit ő mond, az a Szentírás, hogy így mondjam. Az az, amit betűről betűre komolyan kell venni. És megmagyarázza. Próbálja alátámasztani 6 példán keresztül az Úr Jézus, hogy mit jelent a farizeusi igazságosság, és mit jelent az az igazságosság, mit jelent az az engedelmesség, az az igehallgatás, amit üdvösségre vezet. Mit jelent az ő útja? És akkor így érkezünk el oda, hogy ne ölj. Lehet látni, hogy amikor elhangzik mindig a 10 parancsolata az úrvacsoránál, akkor úgy megkönnyebbedünk, mert hát azért ne legyen más Istened, nevet hiába Istened nevét, azért úgy nem káromkodunk igazából éve. Szenteld meg a szünnetnapot, tökéletesek vagyunk, mert itt vagyunk most is. Tiszteled atyádat és anyádat, talán már nem is élnek, ez már nem is olyan kérdés számunkra. Aztán ott van az, hogy ne ölj, nem szúrtam le senkit, semmi probléma. Ne paráznák, hogy végülis nem csaltam meg a házastársamat. És aztán, hát még talán a ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Talán mondtam egy-két pletykát, na itt egy kicsit érezzük, hogy sántit. És akkor ott van az, hogy ne lopj, hát lopni aztán én végképp nem lopok. Ne kívánt, itt már átsiklik a mi gondolatunk és tekintettünk, és igazából véve úgy húzzuk ki magunkat a gyónásnál, hogy nincs itt semmiféle probléma. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ez itt a probléma, hogy nem látunk az igék mögé. Hogy mi ennek alapján kimondjuk magunkról azt, hogy mi tökéletesek vagyunk. Ez a farizeus igazságosság. És azt mondja, hogy komolyan kell venni az igét. Komolyan kell venni egészében az igét. És akkor kifejti az Úr Jézus azt, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. És aztán mondja azt, hogy egyes kéziratokban benne van az is, hogy aki ok nélkül haragszik az ő atya fiára. Mert azért az fontos tudnunk, hogy az Úr Jézusban is volt harag, mégpedig akkor, amikor a kufárokat kikergette a templomból, amikor rablók barjangjává tették a üzérkedéssel. Azért árnyalnunk kell, és azonban azt tudnunk kell, hogy a harag, ami óemberünknek, ami emberi természetünknek egy velejárója. Tehát nagyon hamar haragra gerjedünk, és nagyon nehéz megkülönböztetni azt, amikor az Isten ügyének a gyalázata miatt van bennünk a harag, és igazából a bűnre haragszunk, és igazából nagyon nehéz megkülönböztetni azt, amikor az emberre haragszunk. Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk. Ez nagyon fontos dolog. A harag még önmagában nem bűn, ezt világosan kell látnunk. Az Isten haragja is mindig tiszta és igazságos. Időnként még mi bűvös emberek is érezhetünk jogos haragot, ha Istent gyalázzák. Azonban tudnunk rá az is, hogy Luther is küszködött ezekkel a kérdésekkel. Hadd szabad legyen idézni Luthert most egyszer. A szeretetből fakadó harag, amely nem akar senkinek semmi rosszat, amely szereti az embert, de gyűlöli a bűnt. Az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó, hogy ítélkezzenek felette, akkor azt a fajta haragot ítéli meg, ami jogtalan, ami büszkeségtől, hiúságtól, rossz indulattól, bosszúvágytól vezérelt haragra utal. Mire utal az a két szó, hogy ostoba és bolond? De az eredeti összefüggés és eredeti szójelentést kell látnunk. Az ostoba az arra vonatkozik, hogy valakinek az eszét, az észbeli, elmebeli képességeit becsmérlem. Egész egyszerűen nem azt tudtuk mondani, hogy ostoba, hanem azt mondjuk, hogy fajankó, vagy azt mondjuk, hogy buta. Vagy éppen kevés a szürke állománya, vagy hogy szoktuk ezt mondani? Egész egyszerűen lebecsméreljük a másikat. Vagy keveset, vagy nagyon messze állt a sorban, és neki már nem jutott, amikor az észt osztották. Szoktuk ezeket mondani, azt gondolom. Azt mondja az Úr Jézus, hogy bűn ez, ha valaki ezt így gondolja. A bolond pedig arra vonatkozik, hogy a másiknak a szívének a jellemét becsméreljük. Egész egyszerűen azt mondjuk, hogy te gazember vagy, bolond vagy, ezt fejezi ki az eredeti kifejezés. Isten igéje világosan mondja azt számunkra, hogy aki gyűlöli a testvérét, embergyilkos. És az embergyilkos az a szó, ami a sátánra is vonatkozik. Emberölő, embergyilkos. Aki gyűlöli az ő testvérét, embergyilkos. És akkor át lehet gondolni, ami bevált szokásainkat, rögzült dolgainkat, amit hozunk magunkkal, amit hall a gyerek az óvodában, iskolában, és mi van emögött, ami egymásnak zsigerből és szívből, és különböző hangmagasságban és különböző artikulációval kirobbanó szavainkkal. Mi van emögött? Mi van emögött? Az van emögött, hogy már csak meghalna. Kell erről beszélni, mert bizony ez az indulat húzódik meg emögött. Amikor becsmérelem a másikat, bárcsak meghalna. Úgy hányan oda mondják, hogy dögölne meg. Kell erről beszélni, testvérek, és ne botránkozzunk meg ezen. mert leleplezi ez az ige mindazokat az indulatokat, ami a mi szívünkben van. És mit jelent az, hogy mondjuk olyan jó töltelékként ott vannak a mi életünkben, vagy ott van az, bocsánat, hogy csessze meg. Ezek is erre vonatkoznak. És ennek a cifrázott formái. Húzzuk a nyakunkat, érezzük, hogy azért ez kemény. De emögött, az indulat mögött az áll, hogy ne legyen a másik. Történjen valami baja a másiknak. Mert pont keresztezte az én utamat. A pokolba vele. A halálát, a veszélyt kívánjuk a másiknak. És aztán beszélni kell itt arról, ami önkéntelen lehet hallani, mindenütt lehet hallani, sajnos. Az anyázás. A másik anyjának a szidása. Tudjuk, hogy miért történik ez? Az édesanyja az Isten eszköze abban, hogy a másik a világra jött. Szidom az anyját, hogy miért hozta a világra azt a másikat, aki éppen nekem rosszat okoz? Aki éppen elém vágott a lámpánál, aki nem ad elsőbséget, aki a munkahelyen éppen keresztbe tesz nekem, és lehet sorolni ezeket a dolgokat. És aztán miért illetjük nem csak úgy, hogy simán az anyád, bocsánat. Miért tesszük hozzá a jelzőt is? Azért, mert megszült téged. Károsztatjuk azt az édesanyát, aki szülte azt a gyermeket, akivel nekünk éppen konfliktusunk támad, aki keresztezi a mi utunkat. Vagy aztán, hogy tör neki a lába. Miért törje ki a lába? Hát itt van a bosszú kiált belőlünk. Vagy hogy ütnék be a fejét. Vagy ütné el az autó, hogy essen le a kerékpárról. Miért? Azért, hogy többet ne kerüljön a szemünk elé, mert nem is bírjuk látni sem. És lehetne talán sorolni ezeket a dolgokat, amiben átkozzuk a másikat. Persze, testvérek, ezekre nincsen paragrafus. Bár most már elkezdik a gyűlöletbeszédet, ami arra vonatkozik, hogy gyűlöletet lehet szítani egyes népcsoportok és egyes mindenféle dolgok ellen, azonban ez kezd megbukni ez a dolog. De hát nincs paragrafus arra, hogy a másikat szidni, a másikat gyalázni a gondolatok ellen, de ezek megmérgezik a mi életünket, és Jézus nem véletlenül terjeszti ki a ne öljt erre. Mert ezek mögött, a gondolatok mögött a pusztítás, a másik elpusztításának a mély indulata, a gyűlölete van a szívünkben. Ugyanúgy bűn, mint hogyha valaki puskát fog, ugyanúgy bűn, mint hogyha valaki egy késsel leszúrja a másikat, vagy a kezébe kerülő fejszét a homlokába állítja a szomszédjának. Világosan mondja az Úr Jézus, hogy mások megsértésével, gyűlöletével nem csupán az ítélkezést, hanem mindjárt a pokol tüzét is biztosítjuk saját magunknak. A harag és a sértés nem csak, hogy egyenértékű a gyilkossággal, hanem az értük járó büntetés sem kevesebb kárhozatot jelent a számunkra. Jézus két példával szemlélteti az elmondottakat. Az egyik az, lefordítva a mai mi hétköznapi helyzetünkre, talán szabad ezt megtenni, amikor templomban vagy, folyik az istentisztelet, nagy áhítatosságban vagyunk, folyik az ének, szól az ige, és eszedbe jut, hogy valaki ellen vétkeztél, megbántottál valakit, vagy valakinek valami csúnyát okoztál, odaszóltál, odavetettél, megloptad, vagy netalán megcsaltad, vagy támogattál valakit valami bűnös dologban, cinkosa voltál a vétekben, ha az eszedbe jut, akkor ott azonnal állj fel, menj el hozzá, és rendezd vele a kapcsolatot. Menj, és kér tőle bocsánatot. Menj, és amire az ige téged indít, azt cseleked meg. Nem tűr halasztást. Testvérek, én még ilyet nem láttam, mióta lelkész vagyok, hogy valaki az igétől érintve felpattant volna, akár sírva, vagy akár mindent tudva, hogy merre kell mennie, és elrohant volna, és azt mondta volna, hogy lelkész úr, én azért mentem el, mert engem megérintett az Isten igéje, és már nem volt halasztást, nem tűrt halasztást. Az Isten igéjének van egy azonnali érvényű hatája. Szól, azért szól, hogy az ember megcselekedje azt. Nem 10 perc múlva, és nincs illem ebben, hanem akkor, amikor szól az Isten igéje, majd ráérünk, majd, hogyha idős leszek, fogok hinni, majd. És lehet sorolni sok-sok kifogást, hát csak nem fogom megzavarni a liturgiát, és mennyi mindenben megzavarjuk. Mennyi mindennel, amikor másfelé nézünk, amikor alig várjuk talán, hogy valami feloldjon bennünket az ige hirdetés érvénye alól azzal, hogy megy ki egy autó, vagy elborul a ventilátor, vagy lecsepeg a gyertya, vagy becsapódik az ajtó, vagy tülköl kinn egy sziréna. Csak hogy ne legyen az igének érvénye rajtunk. Azt mondja az Úr Jézus, ha hallod az igét, cselekedj azonnal, menj és rendezd. A másik hasonlóképpen mondja, az pedig arra vonatkozik, hogyha valakinek tartozol, érdekes ez a példa is, ez a kép is, ha valakinek van adósságod, akkor rendezd azt, még mielőtt bíróságra adná. Hát vannak ilyen peres ügyek, valaki tartozik valakinek, leírták, aztán nem fizeti meg, bíróságra adják, és általában hosszú húzavona után talán érvényt szereznek ennek a követelésnek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne várd ezt meg, ha ellenfelednek adósa vagy, ne várd ezt meg, hanem fizesd meg neki még mielőtt perre adhatná, mert hogyha perre adja, a bíróság elé kerülsz, rendőrök kezébe kerülsz, és elítélnek téged, börtönbe jutsz, és míg meg nem fizeted, addig ki nem kerülsz onnan. Ez azt jelenti, valaki börtönbe kerül, nem tud eleget tenni a munkakötelezettségének, nem tudja megkeresni az adósságot kifizetendő pénzösszeget, ott marad élete végéig a börtönben. Ezt jelenti. Két példa, atyafi és ellenségre vonatkozó példa, ugyanakkor mind a két helyzet ugyanazt jelenti, ugyanaz az alaphelyzet. Valakinek panasza van ellenem, valaki ellen vétettem, valakinek adósa vagyok, mi ebből a tanulság? Azonnal cselekedjünk habozás nélkül. Az igének ez a természete. Az igének az a természete, hogy Jézus szól, és azonnali engedelmességet vár. Nem Jézusnak van erre szüksége, hanem nekünk személyesen egyen-egyenként. Azonnali engedelmességre van szükségünk. Miért? Ameddig az úton vagy, azt mondja az ige. Az idő tényezőre szeretném felhívni a figyelmet. Siessetek, hamar lejár. Van egy ilyen ének, ismerős ének. Mi jár le hamar? A földi élet. És mivel, hogy itt arról van szó, hogy én a másiknak vagyok adósa, vagy én nekem adósom a másik, ezért kétszeresen is sürget az idő. Mert az én időm is letelhet, az én szívem is utolsó dobbanhat, és avval lezárul a rendezésnek a lehetősége, és annak, akinek tartozom, vagy aki nekem tartozik, annak is lezárulhat az életének az ideje. Míg úton vagy, míg dobban a szíved, addig van lehetőséged arra, hogy ezeket a dolgokat rendezz. Ne menjen le a napati haragotokkal, nem véletlenül, mondja az Úr Jézus. És ott van a gyűlölszó, gyűlik és öl. Nem csak az én idegrendszerem megy tönkre, hanem a harag és a különböző viselkedés miatt a másiké és aki felé irányul mindez. Az ige szól, és le akar leplezni szándékot, gondolatot és tettet, meg akar ítélni bennünket. Szeretne segíteni bennünket. És ezért nem lenne szabad letompítani az igének az élét. Mert az ige kétélű kard, amely behatol a legbelsőbb részekbe, és elválasztja azt, mindazt, ami levágja azt, ami nem odavaló. Fájdalmas ez. Hát hiszen amikor az ember kezébe kész szalad, hát hogyha még zsigerekbe megy be a kés. Lehet így gondolkodnunk. Fájdalmas, amikor a bűn belénk hasít, amikor az Isten igével szembesülünk. De ez a fájdalom kell ahhoz, hogy magunkra ismerjünk. Kell ahhoz, hogy a kárhozatból, az örök életre tudjunk jutni. Kell a bűnnek a fájdalma ahhoz, hogy tudjuk kérni a csodálatos áldott orvosnak, Jézusnak a segítségét. Kell az igének az ítélete. Ezért nem szabad elvenni és hozzátenni ehhez semmit. Ezért kell meghagyni az igét az eredeti jelentésében, követelésében. Nem kegyetlenség ez, hanem pontosan ez a szeretet, amivel Jézus jött. Hogy ő nem szóvirágukban beszél, hanem azt mondja, ha a ti igazságotok nem múlja fölül, a farizeusok és írástudók igazságosságát, akkor nem mehettek be a mennyek országába. Ez azt jelenti, hogy ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, ahogyan azt én mondom, ha nem úgy engedelmeskedtek, ha én nem lehetek a ti életeteknek a része, ha nem tértek meg és nem születtek újjá a Szentlélek által, ha a Szentlélek által nem vehetek lakozást a ti szívetekben és életetekben, lehettek akármilyen nagyszerű és fantasztikus emberek, lehettek akármilyen templomba járó emberek, rendelkezhettek bármivel, bármilyen felmutatható emberi érdemmel, nem mehettek be az Isten országába. Milyen drága ez az ige. És milyen drága kell, hogy legyen számunkra éppen ezért az időnek, hogy elforduljunk a bűntől, elfogadjuk Jézus bocsánatát, és az új életben járjunk, megújuljon a mi életünk. Az Úr adjon mindannyiunk számára világosságot, az ő szent lelke által, hogy lehessen igaz megtérésünk, és járhassunk új életben, hogy megláthassuk a mennyek országát. Hogy már itt a Földön részesei lehessünk, mert ha itt a Földön nem lehetünk Jézus által részesei, akkor nem is leszünk részesei mindannak, amit Isten elkészített számunkra, a benne bízók számára. Az Úr munkálkodjon az ő szent lelke által, és hívjon bennünket, bátorítson bennünket megtérésre, vagy a Jézusban való megerősödésre, hogy tudjuk elfogadni mindazt, amit Isten Jézusban készített a mi számunkra. A bűnbocsánat ajándékán keresztül. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztallak a Te ígéd kíméletlenségéért, hogy Te valóban a Te ígéd által legbelülre akarsz hatolni, kétélű késként akarod lemetszeri mindazt, ami nem Te tőled való a mi szívünkben, életünkben. Meg akarod ítélni a bűneinket, és megvallom őszintén, hogy mindez fáj. Uram, arra kérlek, hogy Te munkáld azt a Te igéd által, hogy fájjon ez mindannyiunk szívében. Mert csak ebből fakadhat megújulás, hogyha a bűn fájni fog, ha megutáljuk a bűnt, ha nem akarunk ebből a fájdalommal élni, amit a bűn jelent a mi szívünkben és életünkben. Úr Jézus, Te azért jöttél, hogy a bűn fájdalmát elvedd, és Te ezt teszed a bűnbocsánat drága ajándékával. Te minden bűnbánónak, minden bűn fájdalmában küszködőnek akarod adni a bűnbocsánat drága ajándékát. Áldalak és magasztallak ezért. És ezen keresztül van lehetőség hozzád térni, elfordulni attól, ami bűn, ami fáj, ami epeszt, ami emészt, és új életet nyerni Te benned és Te általad. Úr Jézus, áldalak a Te megtérésre hívó szavadért. Csak Te tudod, hogy ki az, aki közülünk már új életben jár, ki az, aki még messze van Te tőled, ki az, aki a farizeusok és írástudók igazságosságában bízik. Úr Jézus, áldott légy azért, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet, és nem a magunk igaz tetteiben kell eléd járulnunk, hanem reát tekinthetünk a Te golgotai kereszt halálodra. Elfogadhatjuk annak érvényét, hogy az értem is értünk is történt, ami bűneinkért véreztél, hogy bűnbocsánatot adj, hogy eltöröld mindazt, ami szennyként ott van a mi szívünkben, ami megakadályozza az Istennel való életet. Könyörülj rajtunk, adj igaz megtérést, adj ébredést, adj újjászületést, és adj növekedést a benned való új életben. Te jól ismered a mi személyes életünket. Látod, mi az, amire szükségünk van. Uram, add, hogyha valakit elért a Te ígéd érvénye, tudjon, merjen azonnal cselekedni. Ne halassza ezt el. Merje felvállalni a neked való engedelmességet, a kockázatát, és tudja megtapasztalni a Te szabadításodat, a Te hatalmadat, az új élet drága ajándékát. Amen.